Köszönöm, majd meglátjuk, hogy sikerül-e a dolog, de hát azt gondolom, hogy tanultak már az IKT előtt is emberektől, tehát nyilván lehetséges másképp is, majd inkább egy kis támaszt veszek akkor magamnak, de most már cseréltünk gépet, hát ha azt jobban szereti a csatlakozó, vagy valami. Szóval az a címe, ami már megjelent volna, hogy tanulható-e a szeretés, a kapcsolódás. Tehát az elmúlt alkalmakkor kicsit foglalkozunk azzal, önértékelés, önbecsülés, stb., hogy egyszerűen legyek olyan, aki kapcsolódó képes valamelyest, ugye, bár tehát maga az énemet egy kicsit, hogy mégis kézbe fogjam. A következő alkalom az volt, amikor megnéztünk olyanokat a társas intelligenciába, hogy mi minden segíti az embert ahhoz, hogy valóban tudjon kapcsolódni ösztönösen. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami a teremtéstől fogva természetünkben van, kicsikorunk óta lehetőségünk van arra, ugye néztük itt a tükörneuronokat, a szemkapcsolódást, az érintésnek a lehetőségét, azt, hogy annyira lökődik az ember a másik felé, hogy a másikkal való érintkezés erőteljes oxitocin termeléssel jár, hogy ez tiszta tele van örömhormonnal, tele van jutalomhormonnal. Ne tapossak ezen, igaz? Várja. Igen, tele van ezzel, hogy még löki az embert a másik felé, hogy még egyszer újra kapcsolódj, ezeket néztük meg, és ez egy nagyon-nagyon felemelő dolog, hogy az öröm is képesség, hogy lehet tanulni ezt a lehetőséget, hogy megtalálni a kis dolgokba is a továbbvívő erőt, stb. Sok minden technikát is néztünk ezzel kapcsolatban, de aki először van, itt se keseredjen el, mert ez az előadás önmagában is persze megáll, és legalább kíváncsiság keletkezik, hogy mi volt az előzőkben, utána lehet nézni. Tehát azt mondjuk, hogy ma pedig megnézzük azt, hogy maga a kapcsolódó képesség, tehát ez a szeretés igazából, amit így szeretetnek nevezünk, vagy szeretésnek nevezünk, ez tanulható-e egyáltalán, tudunk-e ezért valamit tenni, hogy valóban sokkal jobban kapcsolódjunk. Szép Vasalbertnek ez a gondolata, és hát másoknak akár talán szakmaiban is megfogalmazó leírása, hogy az ember társas lény. Tehát nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy kapcsolódjunk. Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit, hogy megfogja és kiértékelje azt, ami az életben szép és jó, kellemes és megnyugtató. Nem mintha nem látná meg, meglátja, csak hogy nincs mit kezdjen vele. Mert legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen és az öröm öröm legyen. Tehát kapcsolódni akarunk, egymás felé akarunk nyitni, és közben pedig nem mindig sikerül, vagy úgy érezzük, hogy hát mégis akármennyire akartuk, hogy a másik mérjen, mérjen tehetetlen, mérjen lehetetlen, ezzel nem lehet semmit csinálni, az elején pedig úgy láttam, stb. És ezért ezt a címet viseli ez a kis gondolatmenetünk, hogy tanulható-e a szeretés és a kapcsolódás. Ebben a formában érdemes még egyszer felidéznünk, azt hiszem, hogy az előzőekben is már beszéltünk róla, hogy maga a kötődés, tehát az, hogy tudunk egymáshoz kapcsolódni, ez képesség, ez tanulható. Tehát innen indulunk ki persze, nem is lett volna érdemes eljönni nyilván. Nekem se ilyen messzire. Tehát a kötődés képesség, de azt jelenti, hogy vannak adottságok, amelyre támaszkodik, de tanulható készség. Méghozzá érzelmi intelligencia készség, egy kicsit arról is beszéltünk, ez volt a legelső előadás, hogy az érzelmi intelligencia készségei viszont csak élmény, tapasztalat és azonosulás útján növekednek, tehát fejleszthetők. Tehát csak nagyon sok tapasztalat állán. Ha talán emlékeznek arra, hogy arról beszéltünk, hogy ha valamit átélünk, akkor egy szinapszis keletkezik, egy bizonyos idegi összekapcsolódás, az benyomódik az érzelmi hálóba, és hogyha újra átéljük, megvastagodik. Megint, és hogyha elég vastag, elég erős szinapszisaink vannak bizonyos élményekből, tehát például a kapcsolódni jó élményéből, akkor ez egész életre szóló kihatása van, és szívesen megismételjük, és tudunk kapcsolódni. Tehát először is abból indulunk ki, hogy igen, a kötődés az képesség, az agyon ugyanis közösségi szerv, és ilyen összekapcsolódásban, tehát interakcióban formálódik. Magyarul nem úgy születik egyetlen egy kisgyerek se, hogy nagyon jól tud kötődni, vagy hogy nagyon rosszul tud kötődni. Senki. Tehát gyakorlatilag ez az agyi területünk, ez egy lehetőséget hoz magával, és ezért olyan nagyon nagy jelentőségű az, hogy kisgyerekkorban milyen tapasztalatokat gyűjt valaki, hogy az agyában milyen összeköttetések keletkeznek azon a területen, hogy kapcsolódni jó, vagy kapcsolódni érdemes. Ezért mondtuk azt például, itt jönne ugye a másik, majd utána mindent látnak, mert annyira meg fogja oldani, biztos. Mikor van nyitva erre az időablak, erről egy kicsit gondolkoztunk is már szerintem. Az időablak kinyitása azt jelenti, hogy egy személyiségnek minden életkorban valami különlegesen, valami másra van nyitva az érzékelése, tehát valamit nagyon-nagyon jól be tud fogadni abban az életkorban. Ezt nevezzük időablak nyitva tartásának. És az időablak a kötődése a leges-legelső életszakaszban van a legérzékenyebb fázisban. Tehát akkor, amikor sírok és jön anya, amikor sírok és jön apa, amikor sírok és válaszolnak, amikor sírok és akkor fölém nevetnek, hogy jaj, hát nincs semmi baj, drágám, stb. Amikor megint nem tudom kifejezni, hogy mi a fene bajom van, és akkor jönnek, és mondják, ó, semmi, csak bepizsiltál, na gyere, mindjárt tisztába raklak. Jó, ide büdös vagy már, na gyere, sépen, stb. Na fázik a kis bogár, stb. Nézd oda, éhes vagy, tehát te nem is vagy éhes, csak egy kis simira vágytál, ugye. És akkor jönnek ezek a válaszok. Tehát ezt jelenti az, hogy na nem, mindent olvasgatunk, ami megjelenik, várjatok. Azt nem szeretem. Mindjárt tudtam az arcotokból, hogy megjelent. Igen. Bocsánatot kérek, itt valamit mások. Itt van. Jó, itt van. Jó, tehát köszönöm. Köszönöm. Köszi. Szóval azt láttuk, hogy mikor van nyitva az időablak, az első 12 hónap hihetetlen erős erre vonatkozók, mert ugye ott még nincs semmi. Tehát ott mindent be fog inni erre vonatkozólag, hogy most kapok-e választ, vagy nem kapok választ. Vigyázat, ez itt egy nagyon érzékeny helyzet, aki még előtte van, vagy van körülötte ilyen kicsi gyerek, érdemes itt szólni, nem lehet elkényeztetni az első 6-8 hónapba gyereket, mert ezeket a pályákat írjuk. Hogy igen, hogy van valami, hogy valami bajba vagyok, vagy valami nem komfortos fázom, mit tudom én, éhes vagyok, ilyen-olyan, bármi lehetséges, semmi más nem tudok, csak sírni. És akkor nehogy azt mondják, hogy most kaptál enni, minden rendben van, nehogy elkényeztessük. Hát nem lehet most elkényeztetni, mert most kellenek azok a válaszok ebbe az első 12 hónapban, hogy érdemes a világ felé nyitni. Érdemes szólni, ha valami asszertív kommunikációnak az első tréningje most folyik, hogy igenis sírok, válaszolnak, hívok, válaszolnak, megint válaszolnak, és ez az első 12 hónapban rendkívül intenzív, és nem tud manipulálni egy ilyen idegrendszer még, nem tud, tehát képtelen, lehetetlen, nem fog tudni. Majd 1-2 éves korában már tud, akkor majd vigyázzunk, de most nem tud. És ezért fontos, mert ezek életre szóló kapcsolatok, idegrendszeri kapcsolódásokat írnak be, hogy egyszerűen érdemes-e a világot megszólítani. Bátran neki mehetsz, mert lesz valami megoldása. A stressztűrő képesség is ebben gyökerezik az elején, hogy amikor nem érzed magad jól, amikor valami kis konfliktusod van a környezeteddel, hogy akkor érdemes-e azzal valamit csinálni? Hát igen, érdemes persze. Na, én látom. Jó? Igen. Itt valami itt lehet, mert itt, akkor de én mozdulatlanul nem tudok, tehát akkor mindegy. Jó. Szóval, és utána még oda volt írva, és lett is, hogy és plusz 100 év, tehát nem érdekes, szóval érdekes persze, tehát a legjobb, a legkitüntetettebb időszak akkor van, de utána is egész életünkben ez átírható, felülírható, újraírható, újrakezdhető minden, de megint csak tapasztalatokkal. Tehát azért nagyon-nagyon lényeges az első időszak, de azért nem vagyunk elásva akkor, hogyha véletlenül úgy sikerült az élet, hogy ez az időszak nem ebben a szellemben telt el. Tehát az első életév ez a bizonyos mentális izmok kigyúrása, amikor ez történgetik, és ennek az első nagyon nagy feltétele ez a szívből jövő responzitás, a válaszadás, amit eddig is mondtam, a bizonyos karbantartás. Ennek a legtökéletesebb formája, amikor karban van az ember, és amikor érzi, hogy izi, akkor persze úgy reagálsz, akkor közel van az arcod, akkor látja azokat a mozgásokat is, érzi azt, hogy mi volt a hangsúly, a hangszín, a megfeszülés, a nem tudom én, mindent érzékel. Tehát gyakorlatilag valóban az, hogy valakit karban tartani, az olyan hihetetlen sokat jelent ezekben a informális helyzetekben, tehát hogy miket tanul ebben a helyzetben, hogy azt fel se tudjuk mérni, hogy mit jelent. Ez a responzivitás Ez azért nagyon fontos, mert egyszerűen egy válaszadás. Tehát nem kell semmi különlegeset csinálni. Nem kell fejlesztő játékokat köré rógatni, meg nem tudom mit csinálni. Válaszolni kell, ott kell lenni, és egyszerűen reagálni arra, ami ott történik, és kész, ennyi az egész, de szívből. Tehát nem... Jó van már, igen. Tehát érezze azt, hogy szívesen vagyok itt, figyelek rád, igen, igen, és követem a szükségleteidet. És ennek sok tapasztalat kell, ugye rengeteg ugye, benyomott szinapszis, és ez tényleges agynövelő. Lehet látni azt, tulajdonképpen megnövekedik, súlyra is megnövekedik a kisgyerekek agya. Nem jegyeztem meg, hogy mennyi százaléka, de szépen lehet mérni is. Ugyanis sokkal több agyi idegi összekapcsolódás keletkezik, és ez megnöveli még az agy térfogatát is. Tehát egyszerűen tényleg lehet azt látni, hogy ebben az időszakban ez az alapfeladata, az élet feladata egy kis emberkének. Ezzel összefüggésben a legnagyobb stressz is ennek a kis csecsemőnek az el nem érhető anya. Tehát érted, ki az elég jó anya? Aki elérhető. Vagy hogy nem veszi figyelembe a szükségletemet. Magyarul elérhető, de lóg a telefonján. Tehát akkor biztos nem az én szükségletemet fogja. Érted? Nem értem el. Tehát azt érzékelem, hogy ő máshol van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, ez a stresszfaktor, hogy az el nem érhető anya vagy szülő, most nem csak az anyáról beszélünk adott esetben, a közel lévő szülő. Tehát akit ő megszokott, akihez kötődni tud, hogy az elérhető legyen számára akkor, amikor tényleg neki szüksége van rá, és nem 3 óránként, ugyebár. Azután jönnek a kisgyerekkori lehetőségek, tovább van az ölelés, tovább van az érintés, tovább van a hancúrozás, ugye nézegettük ezt a társas intelligenciába, és hozzá fog jönni a verbalitás, ami a balagyfélteke, tehát amikor ki is mondja, elkezdi ő is mondani, ta-ta-ta, mit tudom én, hívni kezd, ezért azonosítja, örülök, hihi, jújú, jajaj, babá, mit tudom én, dádá, fájfáj, mit tudom én, miket mond, mindenfélét. Tehát gyakorlatilag, amikor kicsit tudatosítja is azt, és mindezt játékba beleviszi. Tehát ugye ez a szakasz, most nem fogok mindenről beszélni, csak hogy lássuk, hogy mi minden segíti majd ezt a folyamatot. Nagyon-nagyon intenzív 7 éves korig ez az egész kötődés képességnek ez a fajta ilyen természetes úton való jövök, válaszolsz, igen, igen, stb. Kipróbáljuk. És minták szerint cselekvünk ráadásul. Tehát ez a minta, talán itt megyek, akkor jó lesz. Jó. Ugye, én mégis mozogjak, ugye? Jó. Tehát a minták szerint cselekszünk. Tehát gyakorlatilag elsősorban szóval próbálgatjuk azt mi is, hogy mi van, és lessük azt, hogy mi zajlik. Tehát nagyon-nagyon fontos az anya és az apa közti minta, az anya és a nagymama közti minta, ha közelben van a nagymama, a testvérek közötti minta, az apa és a testvérek közötti minta, az apa és a nagymami között, érted? Mindent, amit lát a közvetlen környezetében, ezeket a mintákat zongorázza le, hogy is van az egymással való kapcsolódásnak a lehetősége. Hogy ez egy szép dolog-e, hogy az igen, hogy ez persze hullámzik, de helyrehozható, vagy nem tudom. Ezeket mind egyszerűen tapogatja le, és majd fogja a minták szerint beépíteni az életébe. Óriási szerepe van az apának, azt hiszem, hogy erről is talán már volt itt szó, nem emlékszem rá, hogy volt-e egy apa előre, de nem tudom. Minden nagyon nagy szerepe van az apának, ugyanis ő az első külső személy egy gyerek életébe. Az anya egy szimbiotikus személy bent, tehát annyira közel van, mint a szemüveged, hogy nem is tudod, hogy azon keresztül nézel, tehát anyádon keresztül érintkezel, érzel, mindenfélét csinálsz rajta keresztül. És ez egy nagyon közeli kapcsolódás, majd később szétválik ez, erről is lesz egy kicsi szó ma, de az apa hozza be a külvilágot, és vezet ki a külvilágba minket. Magyarul a kötődést, a kapcsolódást más emberekhez, más természetű helyzetekhez, ő tanítja meg. Egyszerűen az apámon keresztül érzékelem azt, hogy érdemes-e kimenni a világba. Klassz dolog-e az, hogy kinyitni mások felé. Érdemes-e megfeszülni, újrakezdeni, még egyet, meg még egyet, meg még egyet. És ezt vagy például az apánkon keresztül tanuljuk meg azt, hogy hogyan van az, amikor valaki egészen más, valaki egészen másképp eszik, öltözködik, nem tudom én, reagál, dörmög, mert tudom én, mit csinál, és egyszerűen azzal én hogy tudok együttműködni, hogy tudok vele játszani, hogy tudom megszólítani, hogy tudok vele elmenni, hogy fogja meg a kezemet, szóval sok minden dologban az apánkkal kapcsolatban tanuljuk először ezt a kötődés képességet. Ezért mondjuk azt, hogy az apa hiánya, vagy a torz apa kép, gyere vissza, a torz apa kép, nagy kihívás ez itt. Jó? Szóval a torz apakép elsősorban sajnos a kötődés képességet lékeli meg. Tehát, hogyha nincs ott egy apa, vagy nem tud ez kialakulni, egy jelenlévő, egy szerethető apáról van szó, akkor ez a kötődés képesség sérül először. Ez is újraírható, ez most nem az apa előadás, csak szeretnék utalni rá, hogy nagyon nagy szerepe van a kötődés képesség kialakulásában, az apának is van, éppen nem erről lesz szó. Tehát ezután következik a kamaszkor, amikor egy óriási átrendeződés van, egy nagyon nagy új lehetőség jön, ugyanis a gyerekek elkezdenek leválni a szüleiktől. Ugye egy kicsit arrébb tolni a szüleiket, hogy köszi szépen, most eddig elég volt, most megnézném, hogy ki vagyok én nélküled. Tehát így nem én Rita vagyok útba az én kamasz gyerekemnek, tehát nem kéne megsértődni ezen a félretoráson, hanem maga a szülői intézmény, hogy túl közel vagy, nem látom magamat, segíts benne, menj egy kicsit hátrébb, ez a legnagyobb segítség. Ugye rögtön ki is mondják, hogy vigyél le az állomásra, de annál a saroknál ott szálljunk ki, tehát ott nem akarnám, hogy annál tovább. És kérlek, ne integess, amikor megjövök, akkor se, jó? Igen. És akkor az első a megsértődés hangja, hogy a fenét beléd, érted? Mert persze az igen, hogy levigyelek az állomásra, de miért szégyeled az anyádat? Hát azért mégiscsak, igenis. Ezt egyszer eljátszuk, és utána rájövünk, hogy nem érdemes ezt így. Mert nem személyünk ellen szól, tehát ez a kamaszkor átrendező, egy kicsit távolabbra, és ilyenkor új kapcsolódásokra, új kötődésekre, megint egyébként ilyenkor van egy nagy lehetőség, hogyha nem voltak nagyon szerencsések a szülői például kötődések, hogy akkor újra írjon megint egy valaki belépő úgynevezett bábával, újra tudjon megint kapcsolódást tanulni. Megint ehhez kéne egy serdülőkori előadás, de ma erről se lesz szó annyira. Csak mondom, hogy kamaszkorban van még egy ilyen felkavaró lehetősége a kötődések újra tanulásának. Utána is plasztikus marad még ez az egész idegrendszeri terület, tehát ugye már láttuk, egyszer volt a kisgyerekkorban, akkor aztán írtunk rá, akkor belépett az apa, akkor beléptek a többiek, akkor majd még mutatok hozzá mindenféle dolgot. Jött a kamaszkor, felfordult, jöttek hozzá a többi emberek, ugye a bábák, akik ugye azok a külső érettebb személyiségek, akikre ő így egy kicsit elkezd fölnézni, ugye? Ez lehet egy mester, lehet egy edző, lehet egy lelkivezető, lehet egy nagybácsi, lehet egy, nem tudom én, csak érettebb személy legyen, ugye ez a dolog. És azt mindjárt észlelni fogjuk, hogy őtőle másképp veszik a mindent. Hát nagyon érdekes volt ez, mondjuk nem tartozik ide, de szívesen elmondom. Egyik kamasz gyerekünk, ugye, persze minden alkalommal megharcoltuk azt, hogy feküdjön le időben, mert kell a 9 óra, vagy a 8 óra alvás, vagy a 9 inkább. És de igen, de hát ugye el van tolódva az időórája, vagy a biológiai órája, amire én már kidőlök, akkor kezd el élni, ugye, és akkor nem fel, jaj, és akkor ezt minden este, és hogy fogsz fölkenni, és minden este, jó. Egyszer csak hazajön, érted, és 8:45-kor megy be fogat mosni szépen, kis gatya, mindenféle, hát szóval készül aludni. Mondom, beteg vagy mi a fene történt? Hát hogy, 8:45 van, 8:45, jaj. Hát persze, tudom, hát és mondom, hova mész? Hát aztán aludni megyek. Aztán mondom, miért? Hát a Sanyi bá azt mondta, hogy eleget kell aludni. Sanyi bá az edző volt. 10 éve mondtam, hogy eleget kell aludni, érted? Sanyi bá egyszer elsóhajtotta a világba, hogy fiam, aludjál eleget, és a gyerek 8:45-kor vagy 8:49-kor fogat mos. Ez a bába szerepel, tehát azért ez egy jelentős dolog. Amikor ide útja. Na szóval utána is plasztikus marad még, további életünk során kialakul ebben a folyamatban a bizonytalan vagy a biztonságos kötődési alaptípus, tehát ebbe az idegrendszerbe. Ugye ott indultunk, hogy semmi van az elején, írunk, és kialakul, majd mindjárt megmutatom a biztonságos kötődést is. Először megmutatom, mi az, amikor nem sikerült gyakorlatilag egy jó kötődési mintázatot kialakítani. Ezt nevezzük bizonytalan kötődésnek, nem volt érzelmi edző. Érzelmi edző, tehát nem prédikáció nem volt körülötte elég, meg nem erkös tanórája nem volt elég, hanem érzelmi edzője nem volt, aki responszív lett volna, aki válaszolt volna, aki ott lett volna, aki meghallgatta volna, aki mondjuk nem vette volna fel a telefont, amikor kérdezett a gyereke. Vagy amikor, érted, ezek az emberek, hogyha nem volt érzelmi edzője, vagy nem reagált a partnere, például kisgyerekkora óta, hogy jó van, el volt látva, tehát itt ne felejtsük el, nem az ellátásról beszélek, tehát volt vitamin, volt gatya, volt nem tudom én, volt Nike cipő, meg mindenféle volt, de lehet, hogy nem reagált a partnere, tehát nem volt beszélgető társ, nem volt játszótárs, nem volt, nem, érted, ezek. Jó? Akkor egy gyengébb énérzés alakul ki, tehát a saját énérzése lesz kicsit gyengébb, és ebből egy ilyen elkerülő kötődés alakulhat ki, például például az, hogy minden kötődéstől elkezd félni. Nagyon sok ilyen, volt, ilyen van, amikor például az apa nincs ott, mert vagy itt van, meg ott van, meg amikor néha itt van, meg néha nincs itt. Ez gyakorlatilag... Ez egy olyan elkerülő kötődést is eredményezhet, hogy elkezdek kapcsolódni, elkezdek kötődni, és akkor egyszer csak kimegy az életemből. Jézus Máriám, hát akkor nem kell kapcsolódni, mert hát ha az is ki fog menni az életemből, ugye a kötődés nagyon fontos élményünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez megmaradjon, és akkor elkezdünk félni, hogy nehogy, mert hát ha akkor azon is így felsülök. Vagy van a rátapadó kötődés, az se nagyon jó, mert az meg egyszerűen annyira hozzá köti, hogy nem meri elengedni, és majd társkapcsolatban, párkapcsolatban lesz nagyon-nagyon nehéz, mert egyszerűen el se tudja képzelni azt, hogy 5 perccel arrébb megy, vagy egy másik helyzetbe megy, vagy nem tudom én, legyen neki külön ideje, meg külön hobbija, meg külön baráti köre akár. Szóval egyszerűen nem meri elengedni, mert hát ha akkor elveszítem ezt a kötődést is. Ez is például a bizonytalan kötődésnek a következménye, vagy a dezorganizáltnak nevezett, amikor egyszer kötődik, egyszer nem. Tehát jaj. Egyszer úgy néz ki, hogy jaj, de ragaszkodó, és a következő pillanatban meg annyira el tudja engedni, hogy hát miért ne. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz, inkább csak azért rajzoltam fel, hogy miért érdemes a kötődéssel nagyon törődni, hogy ez tényleg kialakuljon, mert hogyha egy ilyen bizonytalan kötődés alakul ki, hát ennek 100 baja lesz. Ellenben, hogyha sikerül a biztonságos kötődést felépíteni, ugye, miből épült ez föl? Folyamatos válaszadásból, és ebből abból a védelemből, hogy tulajdonképpen elérhető vagyok, és persze értékes vagy, ezért néztük meg az önértékelést először, ugye, hogy az értékességem, az nem a cselekedeteimtől függ. Attól, hogy most valamit rosszul csinálok, attól nem múlt el az, hogy én értékes vagyok önmagamban, és majd kijavítom azt, amit rosszul csináltam. Tehát semmilyen olyat nem tudok csinálni, ami az értékességemet, mint ember, mint a gyereked, mint a társad, mint a nem tudom én, azt levonja. Tehát ez a fajta védelem a folyamatos válaszadás mellett, megtermeli azt, vagy kitermeli azt, vagy eredményezi, vagy gyümölcsözi azt a helyzetet, hogy egy helyzetre neki is többféle válasza van, vagy hogyha nincs semmilyen válasza, akkor legalább egy vigasztalást tud kapni. Mit jelent ez? Többféle válasza van, ez a stresszkezelés pontosan, hogy belekerülök egy olyan helyzetbe az elején kirátásra, és akkor felötlik, tehát nem pánikba esek rögtön, hogy itt nem sikerül semmi, és nem tudom micsoda, hanem megpróbálom így, meg megpróbálom úgy, meg megpróbálom amúgy, meg hát hogyha nem innen, akkor onnan, akkor megpróbáljuk, vagy megelégszem ezzel, vagy kivárom, vagy bármi valami. Tehát többféle választ tudok egy stressz helyzetre adni. Ez a biztonságos kötődésből származó belső biztonság. Vagy azt mondom, hogy semmi megoldás nincs, például egy olyan traumaért, hogy elveszítettem, akit nagyon szerettem, vagy nem tudom, valami nagyon nagy traumaért, de akkor is érzem azt, hogy valamilyen vigasztalást tudok kapni. Tehát valaki lesz mellettem, valakire támaszkodhatok, valakinek legalább elmondhatom. Tehát vannak az életnek olyan helyzetei is, amikor most nem látunk egy megoldást például, akárhány választ próbáltam felkínálni, hanem azt mondom, hogy hát ezt most nem látjuk, de majd csak lesz valami, ugye, ez a vigasztalás. Ugye ez az, amikor például egy barátunk mellé odaállunk a sírnál. Ha mit tudsz csinálni a temetésnél? Semmit. Ezt a vigasztalást tudod csinálni. Ezt a kötődést tudod felajánlani, hogy itt állok melletted, veled együtt sírok, veled együtt fáj, elkísérlek, meg csak sírni se tudsz néha. Mondani meg pláne nem tudsz semmit. És el kell menni a temetésre? Na, hát persze, hogy el kell menni. Tehát ott tudsz mégiscsak egy ilyen mellédállást biztosítani, de ezt ugyanezt nagyon sokféle helyzetbe tudjuk. Tehát ezt jelenti a biztonságos kötődésnek a lehetősége. Nagyon érdekes ez a kísérleti tapasztalat, hogy akinek biztonságos kötődés mintázata alakul ki, a stressz esetén sem termel annyi kortizolt a szervezete, mint annak, akinek kevésbé biztonságos a kötődés mintázata az idegrendszerébe. Mit jelent ez? Abba a stressz helyzetbe kerül mind a kettő ember. Ugye? Most éppen ugyanaz a stressz helyzet van, nem tudom én, kigyulladt a ház, vagy nem, mindegy, ha valami történt. És érdekes az, hogy akinek egy biztonságos kötődés idegrendszeri mintája van, tehát látszólag nincs is összefüggésben, a kigyulladt házzal ez nulla összefüggésben van, ugyebár, ugye? És ugyanabban a helyzetben állnak mind a ketten, akkor ebben a stressz helyzetben a biztonságos kötődőnek kevesebb stressz hormonja termelődik, magyarul, jobban megőrzi a lélek jelenlétét. Tehát egyszerűen sokkal biztonságosabb. Jó, hát majd lesz valami, hát ez szörnyű, de hívjuk a tűzoltót, vagy nem tudom micsoda. A másiknak sokkal több stressz hormonja keletkezik, eleve kisebb stresszeknél is, de mondjuk ebbe ugyanabba. És mit csinál? és leblokkolt. Kész. Ennyi volt. Annyira sok stresszhormon jött, hogy nem tudott ezzel a valamivel, na de ez előfordulhat egy kisegér megjelenésekor is, vagy egy póknál, vagy éppen egy megoldhatatlan matek példánál, vagy számára megoldhatatlannak tűnő matek példánál, vagy egy olyannak tűnő, amikor szakított vele a kedvese, ami hát jó, érted? Tehát stressz helyzetben, mindegy, hogy milyen stressz helyzetben, miért van ez, mert ezt mondom, hogy életre szóló mintázatokat alakítunk ki arra vonatkozólag, csecsemőkortól kezdve, hogy valami nem jó, mondjuk éhes vagyok, vagy fáj, vagy nem látom anyukámat, sírok, érdemes-e valamit neki kezdeni, hiszen jött. És jött a válasz, jó, igen, rendben van, máskor is csak nyugodtan jelezi, ha valami van, majd csak lesz megoldás. Ezek a mintázatok nyomódtak bele a biztonságos kötődésbe, és jönnek elő 40 évesen, 60 évesen egy stressz helyzetben. És jönnek elő a bizonytalan kötődésűeknek, amikor nem tudom, mit kell mindjárt abból mekkora problémát csinálni, az egy kisegérből elefántot. Hát azért, mert ilyen a stresszválasz készsége, ilyen a stresszválasz mintázata. Ez is átírható, de csak sok tapasztalattal, ugyanolyan tapasztalattal, mint amit csecsemő korában nem kapott meg. Tehát ezekkel, ezért foglalkozom majd ezzel, hogy hogyan. Jó. Szóval ezt a tűrőképességet a korai kapcsolatokban tanuljuk, ezt a fajta stressztűrőképességet, és ezt is később is kapcsolatokban tanuljuk. Tehát ha a korai kapcsolatokban nem jól tanultuk meg, most akkor mindig, ezt mindig elmondhatnám az összes sornál, hogy újraírható ez a rész, de megint csak kapcsolatokban. Tehát, hogy megint van egy olyan kapcsolatod, mint ami koraiban nem volt esetleg a házastársad, esetleg egy barátod, esetleg egy valaki, a terapeuta se csinál mást, ugye, aki mindig válaszol. Jössz és válaszol, jössz és válaszol, és nem néz hülyének, és értékesnek lát, és nem tudom én, és még egyszer meghallgat, és még egyszer is keresünk más megoldást. Nem baj, amit csecsemőkorban csinált volna velem anyám. Ezt. Tehát erre van utána is szükségünk. Tehát ennek az egésznek az útja mindig a másik személyhez kapcsolódik, tehát csak személyesen tudunk ilyenbe dolgozni, és időt szánni rá, idő. Ez nem megy egyedül, ez nem megy, csak most csak neked kettőt rögtön azonnal, hármat. Nem megy ilyen gyorsan. Nem megy. A másik személlyel eltöltött időben növekedik ez a fajta kötődés képesség. És csak az elfogadásban tudunk majd másképp reagálni. Ez az, amikor először elfogadom, és utána akkor szívesen kezd el változni, persze. Persze. Ebben a kapcsolatban. Ahogy Pilinszki is valahogy írja, hogy rossz voltam, de te elhitted, hogy jó vagyok, és jó lettem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Először az elfogadás, ezt csináltuk az önértékelésbe, ezt vettük végig. Ha ez nincs meg, akkor egyszerűen ezt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy nem fogadnak el, nem vagyok jó, stresszbe vagyok, látom, hogy nem tudunk kötődni, kapcsolódni, jön a drog, az étel, a szenvedés, mindenféle formája annak, hogy betöltsük ezt, vagy valahogy elhomályosítsuk ezt a feszültséget, amit az jelent, hogy hát nem tudok kapcsolódni. Hát egyszerűen nem tudok kapcsolódni. És ezért nagyon fontos, hogy milyen gyakorló terepe van ennek a kapcsolódásnak, vagy a kapcsolatok tanulásának. A kapcsolatokat tehát előtérbe helyezni, ez azért a múltkorinak is ez volt, ugye, hogy szálljunk időt a kapcsolatainkra, azt hiszem ez volt a múltkorinak a vége is. A cél, a kifejezetten praktikus célok és a teljesítmények elé. Hát ez nagyon jó hangzik, mindenki ezzel egyetért, csak majd kedden reggel nézd meg, hogy hol van előtérben a kapcsolat, meg a cél, meg a teljesítmény, meg kedden este is nézd meg. Meg. Tehát egyszerűen ezt nagyon azért ezt fókuszba helyezni, hogy mindig a kapcsolat a fontosabb, hogyha valamiféle döntés, vagy legtöbbször a kapcsolat a fontosabb, és nem annak a teljesítménye, vagy nem esetleg annak a praktikus célja. Tehát adott esetben bizony elhanyagolom a takarítást, hogyha arról van szó, hogy egy kicsit jobban tudok kapcsolódni a gyerekemmel, és lesz egy kis kupi, ami engem is zavar természetesen. De a kapcsolatot előre célbe helyeztem. Vagy azt mondom, hogy nem tudom én, adott esetben megjön a férjem, nem tudom, micsoda, leülünk egy kicsit, csak most csak rád figyelek, mi történt veled, jó, igen, de hát nincs kész, de igen. Szóval azért ezeket érdemes apró pénzre váltani, és érdemes azért belhelyettesíteni, hogy mit jelent ez. Vagy egy osztályban a kapcsolatokat előtérbe helyezni. Tehát egyszerűen az, hogy odafigyeltem rá, hogy hú, ez a gyerek szorong, hú, annak valami problémája van, hú, ez a nem tudom micsoda, kapcsolatokat előtérbe helyezni. És erre valahogy odafigyelni, mert egyszerűen ez létfontosságú kérdése az embernek, pszichés létszükségletről van szó ugye a kötődésben. Most átmegyünk nyitok egy új kis fejezetet még, hogy tehát a szeretés, a kapcsolódás milyen természetű valami, tehát mit tudunk róla, Erich Frommnak a kutatásaira támaszkodok most ebben a részben legelsősorban. Először is azt mondjuk a szeretésről, tehát maga ez a kapcsolat képesség, ezt nevezem most szeretésnek, igazából egy nagyon jó növekedésre képes valami, és akkor növekszik, amikor konfliktus van. Tehát igazából a konfliktusban erősödik a szeretés. Hát jó, ezeket itt nem is néztem. Hát, nem tudom, miért írtam vázlatot, nem nézem. Jó, tehát, jó, konfliktusban erősödik, ami azt jelenti, ugye, hogy azt nem is nevezzük szeretésnek, ami konfliktus esetén szépen ott hagyja. Tehát ez egy sima kis szimpátia, ami a jó van, kész, és jó, erről nem beszélek, hanem most arról beszélek, azokról a kapcsolódásokról, arról a szeretésről, ami egy konfliktusban tovább képes erősödni. Miért nehéz maga a szeretés, kérdezi Erich Fromm. Hát azt mondja, hogy azért nehéz, mert nem vesszük észre, hogy ez egy képesség, amiért tenni kell. Mert nagyon legtöbbször csak beleesünk. Észre se vesszük, és már ott vagyunk. Tehát azt észreveszünk, hogy jaj, de klassz, milyen jó szeretnek, jaj, de jó, jaj, de milyen finom. Vagy észreveszem azt, hogy én nem tudom, én szerelemre gyulladtam. Vagy hogy ez szimpatikus volt, és olyan jó érzés vele. Érted? Beleesünk ebbe a szeretésbe. És azt ugye nagyon-nagyon élvezzük, de nem vesszük észre, hogy ezért tettél-e valamit, vagy nem tettél. Adott esetben lehet, hogy nem is tettél, de mégiscsak átérzed ezt a dolgot. Még azért nehéz, mert hogyha jók a körülmények, akkor nagyon-nagyon egyszerű, szinte észrevétlen az, hogy szeretsz, ugye? Hogy ha minden jó megy, ha úgy minden körülmény klappol. Azért is nehéz, mert más oldalról, hogyha már úgy elkezdtél tenni, nagyon sok kudarc is érhetett, és lehet, hogy visszavonulunk, hogy ó, hát nem érdemes az embereket érted, hogy jót tenni, meg még egyszer, mert meg őszintének lenni, meg befogadni, meg nem tudom, mert persze van, hogy pofára esünk, na. Szóval van, hogy kétszer, van, hogy ötször, van, hogy tízszer, nem tudom, és akkor utána azt mondja az ember, hogy akkor nem. Azért is nehéz, mert az a bizonyos csereüzlet szemlélet szép csöndbe, ezt is beáll. Árnyolkolta. Tehát gyakorlatilag minden, ez a szerződéses szerű viszonyok. Mindenféle szinten figyeljük meg, hogy hihetetlenül erősen, tehát hogy tudod bepofátlankodni ez a házastársi kapcsolatban, mint szerződés. Tehát hogy jön ez össze, érted? Egy ilyen mély szeretés kapcsolatban, hogy ezek a jogok, ezek a kötelességek írjuk le, és 50-50, de eddig megyünk, de addig nem, de itt a korlát, de ez így nem megy. Ugyanígy nem megy gyerekkel kapcsolatban is. Ugyanígy nem megy egy baráttal kapcsolatban. Tehát egyszerűen az a csereüzlet, hogy amennyi te adsz, én annyit, és akkor nem tudom, én ezt méricskéljük ki, és akkor szoktuk ilyen rokoni kapcsolatokban, hogy akkor ajándékozáskor, hogy akkor nem szeretem, hogyha hoznak ajándékokat, mert ugyanannyit kell visszavinni. Mert én akkor azt nem emlékszem rá, hogy mit hozott, mert akkor mit viszek vissza. Hát mi ez, gyerekek? Hát mi ez? Hát... mert ez semmi. Tehát ez a fajta csereüzlet rész a szeretésben, tehát ennek nagyon nincs helye, és nagyon beárnyékolta, és éppen ezért már nem emlékszünk arra, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki a szeretet maga, vagy a szeretés. A szeretés gyakorlatilag tehát egy képesség, ugye, és itt már nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy mi az adottság, amin nem sokat tudsz változtatni, csak az irányát tudjuk, és van a képesség, a készség, amin igenis lehet változtatni, lehet tanulni. Minden képesség kiművelésé. Tehát abban a pillanatban, ahogy kimondjuk, hogy a szeretés képesség, már pedig itt már több hete ezt beszéljük, a szeretés képesség, akkor azt is mondjuk, hogy idő, tudás és erőfeszítés kell a műveléséhez. Tehát nem megy úgy, hogy én most igen érted. Nem megy úgy. Senkinek nem megy úgy. Nehogy azt itt, hogy egy Teréz anyának ment így, vagy egy akárkinek is ment így. Ez hazudik, aki azt mondja, hogy a szeretés megy erőfeszítés nélkül. Ez ugyanolyan, mint aki azt mondja, hogy meg lehet tanulni zongorázni erőfeszítés nélkül. Boros Misi se erőfeszítés nélkül tanult meg zongorázni, és Cifra György sem, hogyha úgy belenézünk, és a nem tudom kicsoda se. És nem lehet erőfeszítés nélkül semmilyen képességnek a jó művelését megtanulni. A legegyszerűbb, főzni se lehet, hiába van hozzá érzéked, egy csomó dolgot meg kell hozzá tanulni. Járni se lehet megtanulni, úgy, hogy nem teszel erőfeszítéseket, és nem esel el százszor. Tehát a kiműveléshez, a szeretésnek, a kötődésnek a kiműveléséhez is, igenis idő, tudás és erőfeszítés szükséges, ugyanúgy, mint minden más képességhez. Tehát ezt érdemes alapnak venni egyszer, és persze ez is lassan megy. Jó. ezen az úton elérhető a művészi vagy a hősies szint is. Lassan, meg időlegesen. Egy festőművész se csinál mindig olyan zseniális képet. Biztos Munkácsinak is vannak olyan képei, amiket jobbnak látta ki se adni. Vagy nem tudom én mit csinálni, mert nem mindegyik lesz zseniális. Tehát időnként ebben a szeretésben és a kötődésben is elérhetünk, néha már úgy megpedzük azt, amikor egy ilyen művészi szinten sikerül a másiket szeretni, elfogadni, megbocsátani, nem tudom én, elébe menni, nem tudom, mindenfélét jót akarni, mindenfélét, ami hozzátartozik, de ez nem mindig megy. És minél többször sikerül, és igazából azt mondom, hogy akár ezt hősies szinten is el lehet érni, vagy időlegesen hősies szinten. Ugye voltunk már beteg ágy mellett, akár gyerekünk, akár társunk, akár édesanyánk, vagy valakinek a beteg ágya mellett, vagy valami, ott el lehet érni hősies szinteket is, marha erőfeszítéssel, 1-2-3 évig, vagy valameddig, érted, valamennyi. De ezt mondom, hogy ne gondoljuk azt, hogy arra bérletet lehet váltani, vagy az mindenkinek ugyanúgy megy, nem mindig ugyanúgy megy, de ezzel az erőfeszítéssel igen, el lehet ezt is érni, mert képességről van szó, amely növelhető. Még egymást tudunk a szeretetről, hogy alapszükséglet, bizonyis, alapszükségletről is többet beszéltünk. Az alapszükséglet, az emberi alapszükséglet, az egy nagyon fontos tudnunk róla, hogy ha alapszükségletről beszélünk, emberi alapszükségletről, akkor az azt jelenti, hogy feltétlen kielégülésre tör. Feltétlen, mindenképpen. Ilyen az alapszükséglet, szomjúság, éhség, hőmérséklet, szexualitás, alvás, nem tudom, érted? Ezek az alapszükségletek. És bizony a szeretés, a kapcsolódás, egy másik, ezért mondjuk, hogy társas lények vagyunk, emberi alapszükséglet. Nem tudunk meg lenni nélküle. A remetesem, ő fölfelé kapcsolódik, és ugyanazt a kapcsolódó képességét éli meg fölfelé, hogy például az Isten felé, de az is szokott lenni, hogy nagyon jó kapcsolatokat alakítanak ki akkor a kis hangyácskával, mert abban is meglátja azt, hogy valakihez ő kapcsolódik. Nem, ez nem vicc, ez tényleg így van. És vannak olyan állatok is, ugye, akik például társas állatok, ugye, azok, hogyha kizárják őket a hordából, akkor megdöglenek. Megdöglenek. Tehát ugyanígy lehet mondani, hogy az ember is belehal abba, hogyha ezt az alapszükségletét nem tudja kielégíteni. Erről van az alapszükséglet. És akkor azt is látjuk, hogy ha egy alapszükségletet nem sikerül jó formában kielégíteni, akkor mivel hogy feltétlen kielégülésre tör, a moslékkal is lehet tüzet oltani. Vigyázat! Ezért lehet az alapszükségletekből mindig szenvedély is. A kapcsolatból is lehet. Pontosan ezért lehet a szenvedély irányában kihasználni, pontosan ezért lehet üzletileg is kihasználni azt, hogyha nincs igazi személyes kapcsolódás, akkor valamilyen kapcsolódás legalább lehessen. Tehát aki például kötődésképtelen, ott például szexuális tárgyá válni valaki számára, ez a legelső ilyen pótlék, ami előfordulhat, ugye, hogy belezuhan abba, hogy legalább abba pillanatokra azt érzi, hogy ő rá volt szükség, és senki más itt ezt nem tudta volna pótlani. Ez az alapszükség. Sajnos ebből ezért lehet ilyen mértékű akár elhajlás is. Tehát miért alapszükséglet is? Tulajdonképpen ez a bizonyos ősok, ez az minden embernek az elkülönültség valami borzalmas, erős szorongást eredményez. Mikor keletkezik ez a szorongás? Hát nem nagyon jó hír, de a születésünk pillanatában keletkezik ez a szorongás. Ugyanis ugye, amikor a méhen belül ott benne vagyunk, ott a kapcsolódásnak minden lehetősége állandóan adott. Tehát hallom a hangját, érzem, tapintom, igen, mit tudom én, reagál, rugok egyet, visszaáll az egész helyzet. Tehát egyszerűen van oda-vissza kapcsolódás, vannak jelzések, van a szívhang, állandó jelenlét, stb. Tehát maga ez a kötődés alapszükséglete abszolút ki van elégítve. Nagyon jó minden. Abban a pillanatban, hogy kiszületünk, nagyon rossz minden. Nincs semmi. Se kaja, se hőmérséklet, se kapcsolat, se látás, se hallás, a minden itt, semmi nincs. Vannak a hideg, semmi is, borzasztó lehet. Szóval ebben mérik is ezt gyakorlatilag, hogy az a szorongást ma már szépen lehet nézegetni, hogy az agy mit él át. Szorongást él át, létfélelme van, egzisztenciális, magyarul halálfélelme van az emberkének. Tehát egy első ősok, hogy elkülönültem a másiktól, és ettől kezdve mit akarok? Összekapcsolódni. Összekapcsolódni. Ez az ősvágy. Ez a szeretésnek az ősvágya. Ez az alapszükséglet. Mindennél drágább az, hogy összekapcsolódjak valakivel. Így mindegy, az is. Hát azt is lehet látni, hogyha nincs meg semmije, de mégis van valaki, az már valami. Az egy hihetetlen valami, nagyon jó. Tehát ez az elkülönültség, ez egy nagyon erős szorongást eredményez, És megjelenik vele együtt ez a bizonyos ősvágy, hogy újra egyesüljek egy személlyel. De ez egy érdekes, hogy először megjelenik az anya felé egy ilyen újra összekapcsolódási egyesülés, és azután az anyának nagyon ügyesnek kell lenni ebbe a helyzetbe az élet során, ugye, amikor kell segíteni azt a leválást is, hogy ez a személy először velem egyesülve, utána rólam leválva képes legyen valakivel újra úgy egyesülni, hogy megtartja önmagát, és mégis befogadja teljesen a másikat. Ugye ez nem a szülővel jön létre, hanem ez a szerelemben jön létre, és ezután a párkapcsolatban jön létre. Hogy úgy tudok valakivel egyesülni, hogy megtartom önmagam, és mégis teljesen odaadom magam, és befogadom a másikat, de ő is megtarthatja magát. Ez a legnagyobb vágyunk. Hogy úgy legyek egy valakivel, hogy úgy tudjunk egy egységet alkotni, hogy én azért megmaradjak én. Ez az önértékelés, az önbecslés, ezért kell. Ezért kell az, hogy előbb érett személyiség legyen az, aki például valakivel így egybe kell, hogy úgy mondjam, hogy valóban oda tudja adni magát. Érted? Hogy ne egy függőség legyen. Ne egy olyan, hogy csak tapadni tudjak, meg különben nem állok meg. Hanem olyan személyek kellenek egy párkapcsolatba, erről is kicsit beszéltünk, aki meg tud állni, aki értékes önmagába, és ezt az értéket oda tudja adni. És aki be tudja fogadni a másikat, akit értéknek lát önmagában, és ezt egészen mégis be tudja fogadni. Ez a vágyunk, ez az ős vágy, hogy ezt a szimbiózist, ezt az egységet, de mégis ezt a különbséget meg tudjuk tartani. Hát ezt mondja a Mici Mackó ugye a malackának, hogy pont jókor jössz, mert az a napnak a legszebb része, a legjobb része, melyik az a rész, hát amikor te meg én mi leszünk. Ez a nap legjobb része. Tulajdonképpen ez az életünk legjobb része, amikor egy emberrel azt érezzük, hogy te meg én, az mi lesz. Ugye ez az, amit azt érzünk egy ilyen újraegyesülésbe, hogy én is vagyok egy valaki, meg te is vagy valaki, de én is más vagyok, meg te is vagy más. De ez a mi, ez egy valami külön minőség. Tehát mi ketten így együtt valami elég egészen különlegesség vagyunk, ugye. Na ezt a fajta alapszükségletet beteljesíteni, ez az a kötődés és a kapcsolódás, az alapvágya, Egy részleges lehetőség az alkotás arra, hogy ez a vágy, ugyanis magamból teremtek valamit, rajta van az én kezem nyomom, és mégis egy külön valami jött létre. Ez nagyon részleges megoldás, de azt mondja a lélektan, hogy valahogy ezt a feszültséget, az igazi alkotás egy kicsit oldja, ezt az egyedüllét, ezt a magánynak a feszültségét. De ez csak részleges, azért nem is megyünk bele annyira, hanem az igazi megoldása a személyes kötődés. Tehát az lesz majd, amikor egy személyhez úgy tudok kötődni, hogy ő is megmarad. Ő, meg én is, meg én, és ketten mégis mit tudunk lenni. Ez az igazán ennek az ősvágynak a beteljesülésének a lehetősége. Igen ám, de mint ahogy mindegy szenvedélyben léteznek álformák. Természetesen, mint ahogy azt mondom, hogyha nem kapsz rendes táplálékot, evésügyileg, tehát vitamindúst, ilyet, olyat, amolyat, akkor jó lesz a moslék is egy idő után. Megeszed a hernyót is, azért, mert valahogy be kell tölteni. Tehát ha nem kapja meg ezt a fajta személyes kötődéshez a lehetőséget a személy, akkor többféle álformával is, hogy úgy mondjam, kielégül, vagy kénytelen kielégülni. Mik ezek az álformák, mik lehetnek? Hát például a nyájjal való egyesülés, a tömeggel való egyesülés. Ez az, ami szegény serdülőknek, de aztán nem csak a serdülőknek, bizony jelent egy bizonyos ilyen feloldást, hogy jaj, itt mindenki azt szereti, amit én, és engem is mindenki szeret, és ide bele... Hogyha például beleolvadnak ilyen közösségbe fiatalok, hogyha először megkérdezed, hogy miért jársz oda, akkor azt mondja, hogy azért, mert ott szeretnek, meg elfogadnak. Nem is ismerik sokszor, azt se tudja, mi a neve, de mégis azt érzi, hogy ha egyszerre lelkesedünk, akkor ott minden egyszerre dőlünk, akkor ott mindenki szeret. Ezt éli át. Hát persze annál nagyobbat koppan, amikor kilép, és akkor rájön, hogy senki nem dől vele, akár semmi nincs, de mégis arra a pillanatokra, arra kicsi időre azt érezte át, hogy elfogadtak, hogy befogadtak, hogy igen, együtt rezdültek velem. Hát ez egy álforma ebben a helyzetben. Ugyanezt kínálja az alkohol és bármiféle révület is, ezt a fajta szorongást. Ugye ez az, amit legelőször éreznek, vagy érzünk akkor, amikor egy ilyen oldás jön, hogy ez a magány szorongása föloldódott, hogy mindenki szeret, és én is hozzá tudok nyújtani, én is tudok rányitni egy másikra, és oldottabb leszek, nem tudom én, mindenfélében, és ajda jó, és haverok vagyunk, és a világ, és a nem tudom. Ezt kínálja föl, vagy legalább azt, hogy felejtsem el, ezt is felkínálhatja. Hogy legalább ne, érted, eddig zavart az, hogy jaj, nincs rendben ez a kapcsolatom, meg az a kapcsolatom, meg az a, hogy iszunk egy kicsit, meg minden aztán felejtünk, kész. Ez is ezt oldja föl, ezt hát egy álformába, ezt a kötődés hiányt. Tömeg ugyanígy csinál, jó? És itt ez egy érdekes dolog. A funkcionális kapcsolatok, bizony, a munkakapcsolatok, egyszerűen álformák. Én azt nem mondom, hogy ne dolgozzunk teambe, meg ne legyenek funkcionális kapcsolatunk, csak ne gondoljuk azt, hogy ott a kötődést fogjuk gyakorolni. Meg ne gondoljuk azt, hogy a szeretést gyakoroljuk. Az egy munkakapcsolat, egy team, amikor összeálltunk bizonyos időre, vagy bizonyos célért, támogatjuk egymást, természetesen igen. Nincs ennek semmi baja, csak ne hazudjuk azt, hogy itten szeretet van. Jó? Tehát ez nem az. Tehát ne, nem baj, mert nem kell mindenhol. Tehát érted, nem kell a gombaboltba is, tehát nem kell. De akkor nem mondjuk azt. És ne csapjuk be azt, akinek esetleg például nincs egy jó kötődés kapcsolata, hogy itt, mert itt a cégnél, itt szeretetben élünk. Mondjuk lehet ilyen cég, de az nem mindaz volt, amit így láttam, amelyik így kiírta. Tehát ezek a funkcionális kapcsolatok természetesen funkcióra szólnak, de az azt jelenti, használod az erődet, az agyadat, a gyorsaságodat, a kézügyességet, a nem tudom micsoda, de nem mint ember kapcsolódtál adott esetben. Ez látszik is, mert amint van valami kis kapcsolódás, lehet másik munkahelyet keresni, drágám. Ugye, azért akkor azért csak megjelenik. Sokszor. És bizony ugyanez, amit mond Harry Fromm, ez a bizonyos csereüzlet rész, hogy igen, hogy én is adok bele, és akkor elvárom. De ez kapcsolatokban is van ilyen, hogy én is nagyon jó beledobom magam, és akkor te tőled is elvárom, hogy így szeressél, meg úgy szeressél, vagy nem tudom, mit csináljál. Tehát ez biztos, hogy álformát alakít ki. Ugyanígy a korrekt kapcsolatok, szokták itt mondani, hogy korrekt apai kapcsolat, meg korrekt anya, hát ne legyen korrekt, hanem szeresse. Tehát ez egy nagyon-nagyon más. Tehát ugye beszéltünk a szövetségről, ami egy határtalan igen a másikra. Tehát azért ez nem ez a fajta szerződéses korrektség. Jó. Álforma még mások szeretésének a megkönnyezése. Jó kis brazil sorozatok szépen, ott, ahol mások milyen jól kötődnek, meg nem, meg szétmennek, és újra összejönnek, és vágyakoznak, és nem tudom, mit csinálnak, és nyávognak, és akkor megint mégiscsak sikerül neki, és a többi, és a többi. Tehát egyszerűen kívül kerülök, és belemegyek abba, de ne kelljen nekem, érted, azért semmit se tenni, meg nem tudom, micsodálni. Tehát az elképzelhető, hogy megkönnyezem a másoknak a nem tudom én, az megbocsátását, meg a konfliktus kezelését, és közben pedig itt van anyósom, és ezt így nem, szóval nem lépek egyet se ebben a helyzetben, de olyan jó azt nézni, mikor ők ott az anyósukkal úgy, jaj, hát ez nagyon szép. Igen. Vagy kényelmes dagonyázás a kapásban. Hogy egyszerűen leülök, és akkor szeressenek. Tehát engem, nekem ez így jár, meg úgy jár, meg nem tudom. Szóval egyszerűen ott megragadni abban az infantilis, vagyis gyermeki állapotban, amikor kapok, és ahhoz gyakorlatilag nem járulok hozzá. Így mondja Fromm, hogy a csillapító szereknek tehát azt mondjuk, hogy nagyon elsőrangú csillapító szer lehet a kötődésnek az takarására a munkarutin. Sokszor látunk ilyet, hogy gyakorlatilag kapcsolatok nincsenek rendben, kapcsolatokra nem szán időt, nem szán energiát, mert annyi dolga van. Hát annyi dolga van, hát ez nem lehet, hát akkor nem érünk rá. És akkor beleveszik még egy dolgot, hozzávesz, meg még kettőt, meg még hármat, és közben például nekem van ilyen ismerősöm, hát kifejezetten, de gyönyörűen belementek mind a ketten a saját munkarutinjukba, hát ott ragyogóan teljesítenek a munkájukba, és van egy, tehát azt gondolom, hogy legalább 30 éve halódó párkapcsolatuk, tehát ami sehova nem ment, se előre, se hátra, se oldalt, se balra, se jobbra, mert mindig éppen dolgozniuk kellett. És akkor elfedték azt, hogy nem tudták egymással rendezni a kapcsolódásukat. A szórakozás, az a fajta szórakozás is egy ilyen csillapítószer lehet, ami nem bekapcsoló, hanem egy ilyen felejtsük el, hát jó, igen, most már ugyanazt összeglem körülbelül, és mindenféle fogyasztás, tehát mindenféle mértéktelen fogyasztás, mert azzal törődsz, még kapsz egy kicsit, még kapsz ezt, mindent látod, igen, jó. Megyek tovább, mert nem erről akarok beszélni. Jó, csak megemlíteni, jó. Alapvetően a szeretet egy olyan adás, egy erő, tehát nem az, hogy úgy odadok valamit magamból, és akkor az nekem hiányozni fog, vagy feláldozom, hanem azt odadom magamból, ami bennem eleven. Érted? A lendületemet, a nevetésemet, az erőmet, a nem tudom én, néha a főzésedet, a bármit, ami benned eleven, azt szívesen odaadod benne, tehát a másiknak a cselekvő törődés, így fogalmaz ez is from, a szeretet személy életének a szolgálata. Ugye anyai szeretetet is nézünk, ugye? Mit jelent az anyai szeretet ebben? A szeretet személy életének szolgálata. Az elején, az mindig rád figyelek, a következő fázisban ugye megtanítani várni is, aztán megtanítani a vágy teljesítés késleltetését, aztán nem utána vinni a tornazsákot, nem, a következményeket szépen akkor megtapasztaltatni vele. Ez is anyai szeretet. És lassan hátralépni, 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 hogy ő képes legyen egy másik személlyel egy teljes szép egységet kötni, de ehhez nekem hátra kell lépnem. Ezt kevés anya tudja megcsinálni. Igazán, azért azt tudjuk. Nem véletlenül szólnak a nem tudom én népmesékben, amikor az anya megeszi a gyerekét. Mondta valaki, hogy milyen borzalmas ez már ezekben a mesékben, mondom, miért nem láttál? És mindenki kapásból három ilyen helyzetet biztos fel tud sorolni, ahol az anya megette a gyerekét, képtelenné tette arra, hogy kilépjen abból, és egy saját például kapcsolatot fel tudjon építeni. Annyira oda ragaszkodott, igen, de te csak gyere haza, és akkor milyen, hol voltál, mit csinált, hogy nem. Az oknidat ugye azért hazahozod. Ja. Nagyon-nagyon fontos ez, tulajdonképpen, hogy tudom a szeretett személy életének majd a szolgálata, igen, elmeséltem, jó. Tehát, még egyszer itt ezt a részt itt összegezve azt mondjuk, hogy a kötődés képesség, és most így rokonértelműleg használjuk a szeretést és a kötődés képességet, nyilván erről beszélünk, hogyan fejleszthető? Mint minden másik képesség. Nézzük meg először is. Kell hozzá fegyelem. Minden másik képesség fejlesztéséhez is kell fegyelem. Mit jelent az? Hát, hogy nem csak akkor csinálom, amikor jó esik. Ez a fegyelem, gyakorlatilag. Nagyjából azt látjuk, hogy a munka világán kívül alig van ilyen, hogy úgy mondjam, elvárásunk vagy kötelességünk. Hát most nem volt kedvem, most olyan depis voltam, most nem, tehát nem volt olyan hangulatom, ezt így nem csináltam, meg nem mentem el, nem mégse. Ja, lemondtam, ja. Hát, érted? Ez nincs fegyelem. Ott, ahol meg annyira kirúgnak, hogyha nem csinálod, jó, de nem erről beszélek, hanem egy belső fegyelem, hogy akkor is csinálom, amikor nem esik éppen annyira jól. Minden készségnek a megtanulásához kell ez. Megint vegyünk, mit tudom én, egy hangszer megtanulását, vagy egy nyelv megtanulását. Biztos, hogy nem csak akkor fogod gyakorolni, hogyha nagyon szükséged van rá, amikor az kellemes. Biztos. Tehát akkor is elő kell szedni, amikor éppen hát nem. És ezt lehet apránként gyakorolni, ezt a készséget. Például egy reggeli fölkeléskor, érted? Nem lát senki, nekem például az nehéz. De én ott tudom gyakorolni. Azt mondom, hogy nem 7 óra csörgés, ma csak 5. Érted? És nem fogja számon kérni senki, de tudom, hogy élezem azt a képességemet, ezt a fegyelmet, hogy kézbe tartom magamat, hogy azt adott esetben a kötődésbe és a szeretésbe is tudjam majd alkalmazni. Hogy igenis, ki az úr a házba? Hát én, fölkelek 5-kor. Mármint nem, azt nem, 5 óra csörgésre. 5 óra csörgésre. És akkor nem tudom én. És akkor azt mondod, vagy ilyen apróságokban, hogy nem tudom én, hogy ott van egy szép, gyönyörű tál, és te azt kinézted már a legincsikladózóbb részt. És nem azt veszed ki. Pedig nem tudja senki, pedig szívesen meg mi mondják, hogy azt vedd ki, nem azt veszed ki. Ki az úr a házba megint? Ez a fegyelem. Ez a apró dolgokba kell ezt edzeni, ezeket a részeket, mert különben krízisben nem fog menni. Tehát minden képességnek a fejlesztéséhez kellenek ezek. A koncentráció. Ez is azt jelenti, hogy tulajdonképpen vannak olyan időszakok, amikor csak erre figyelek. Mit csinálsz? Egy nyelvtanuláskor? Igenis. Van olyan időszak, amikor csak elmész, és csak oda koncentrálsz. Most nem nézegeted az e-mailjeidet, most nem telefonálgatsz közben, most nem tudom, mit csinálgatsz közben, nem. Csak odafigyelsz, kell ez a koncentráció. Külön kell gyakorolni ma a multitasking idejében, gyerekek, nem fog menni, ha ezt nem gyakoroljuk külön. Hogy vannak olyan időszakok, amikor leülünk, és csak rád figyelek, de csak rád. És ez lehet, hogy csak 5 perc, lehet, hogy csak 3 percbe gyakorol, de kéne gyakorolni, mert különben azt fogjuk csinálni, hogy figyelj, mondd csak figyelek, és akkor minden megy az agyadba, közben kicsit válaszolsz, meg nem tudom én, megkavarod. Tehát kell az a koncentráció a szeretésben is majd, hogy tudok egy valamire figyelni. Kell a türelem? Mindenhez, minden képesség lassan fejlődik. Ez is képesség, és ez is lassan fejlődik. Nincs gyors siker. Kötődésben nincs gyors siker. Tehát ez nagyon fontos lenne látni, és pontosan ez is, hogy fontosnak tartom. Egyszerűen fontosnak tartom, tehát néha félreteszek mást. Tehát, hogyha például egy házastársi kapcsolat fontos számomra, gyerekemmel való kapcsolat fontos számomra, édesanyámmal való kapcsolat fontos számomra, Istennel való kapcsolat fontos számomra, ha ez fontos számomra, akkor időnként félreteszek ezt meg azt. És előrébb helyezem. Szép időket, jó időket, minőségi időt szánok rá, hát ismerjük ezeket, csak elméletileg. Szóval ti nem, csak az szokott lenni a baj, hogy aki nem jár a montásba, az így csinál. Tehát, hogy ezeket elméletileg tudja, és nem csinálja. Tehát elméletileg sok mindent tudunk ezen a területen is. Érdemes lenne ezeket, mindig azt szoktam ajánlani, ugye ezt csinálják a tréningek is. Fog egy ilyen kicsi dolgot, és akkor kiveszi, és 3 órán keresztül itt most gyakorolják. Párosba megnézik, figyeld meg, mit csináltál, stb. Jó, 3 óra, ez itt nem elég. Hát ez nem fog használni arra, hogy otthon szerda este jó legyél. Minden nap elő kellene szedni egy kis dolgot, és figyelem magamon, és kicsit megint lépek előre, kicsit jobban, mint ahogy tegnap, stb. Jó csinálni. Jó. Kell hozzá kockázat, áldozatvállalás mindenképpen, tehát bátorság ebben a helyzetben, érezzük, hogy miről van szó, azt gondolom, és egy cselekvés intenzitás kell hozzá. Tehát nem olyan mellékesen csinálni, nem olyan mellékesen kötődgetni, hogy jaj, jó. Ezt most csak látjuk egyszer elméletileg, ugyebár, érdemes lefordítani, de hogy minden képesség fejlesztéshez is, és hogyha azt mondtuk, hogy a kötődés képesség, akkor a kötődés képesség fejlesztéséhez is. Ezek a dolgok majd kellenek. Tehát ezek a háttér izomzatok kellenek hozzá. Akár a gyerekünket akarjuk megtanítani kötődni, akár saját magunk akarunk még szorosabban kötődni, vagy igazán jól kötődni. Ezt csak azért mutatom meg, mert most rá fogunk arra térni, hogy tulajdonképpen ez a mai esténk témája, a barátság. A barátság, majd megmutatom miért, a kötődés képességnek az egyik legkiválóbb iskolája. A legelső iskolája a kötődés képességnek ugye a csecsemőkori válaszadás volt. A következő nagyon erős képességiskolája az apával való kapcsolat kialakítása volt. A következő, akkor volt még egy pár ilyen dolog, de az egyik legerősebb és a legszélesebb körű, a leghatékonyabbnak mondható valami iskola a barátság. Na most én ezt kiírom valahová, nem tudom most nektek mi volt írva, mert akkor még pláne, hogyha ki volt írva címbe a barátság, akkor gratulálok, hogy eljöttetek, komolyan mondom. Akárhova kiírod, erre nem jön el senki, vagy 3 ember. Hát ez egy olyan kis hát ez is fontos, de hát most erre most ma nincs időm, tehát azért ennél vannak fontosabb dolgok. Na, biztos nagyon szép, biztos elmondja, hogy a barátság milyen jó, meg ne, érted? A barátság egy olyan nélkülözhetetlen, gyakorló terepe a mentális kigyúrásnak, a szeretés, a kötődésnek, amit gyakorlatilag nagyon kár, hogy elfelejtettünk, pedig azt mondja egy, mindjárt mutatom, egy kutató, hogy az ókorban, már az ókorban is, ugye, az a régi görögök és nem tudom mi, ugye, előtérbe helyezték a barátságot, minden emberi kapcsolatnak a legelejére tették, az erényeknek a legkiválóbb iskolájának tartották. Sárga papír. Várjál. Igen. Az ókorban a barátságot tartották a szeretet összes fajtája, közül a legboldogabbnak és legemberibbnek, az élet koronájának, az erény iskolájának. A modern világ ezzel szemben teljesen megfeledkezik róla. Ilyen megengedő hangnemben beszélünk erről. Nem tartozik a főfogások közé az élet lakomáján. Aféle kikapcsolódás, amellyel kitölthetjük a szabadidőnk hézagjait. És hát, hogyha nincsen szabadidőnk, hát akkor nem töltjük ki, mert ugye éppen nincsen. És elmarad a barátság, elmarad a gyerekeink életéből, elmarad a mintáknak az életéből, tehát nem nagyon látnak barátkozást, és ezért mi marad el? A kötődés iskolája, természetes iskolája marad ki. nagyon nagy veszteség. Tehát ezt egyre inkább látjuk, hogy nagyon nagy veszteség. Lesz, megmutatom, hogy miért, és erre fogunk egy kicsit ráfókuszálni. Ma kevés olyan ember van, aki a barátságot, a szerelem és a ragaszkodás és a szeretethez mérhetőnek, sőt egyáltalán a szeretet egy válfajának tekinteni. A barátságot. Tehát egy ilyen futottak még, ilyen valami. Ki is ürült a barátság fogalma, átfolyt a szerelembe. Nem ugyanaz? Nem ugyanaz, és a szerelmet is a legjobban az igazi barátság táplálja, ahogy ma már látjuk. A mély barátságon alapuló, például van ugye, hogy feleségnek csak azt a nőt választ, akit ha férfi volna, a barátodnak is választanál. Nagyon nagy igazság van benne, és majd el is fogunk menni a párkapcsolat felé is. Tehát nem, ugye, amikor azt mondom már, hogy nem tudom, hogy van egy férfi ember, és akkor valakinek bemutatom a barátomat, akkor egy kicsit ott úgy magyarázkodni kell, hogy szóval nem olyan értelemben. Mit nem olyan értelemben? Szóval ez egy annyira aljas folyamat lett, hogy a barátság, mint önálló értelemben, abban az igazi klasszikus értelmében, mint tartalom, nem tud megállni, és befolyódik egy másik jellegű kapcsolatnak a tartalmába, ezért kár. Mert ez azt is mutatja, hogy maga a barátság, mint fogalom, mint ilyen fogalom, ez felmorzsolódik, ha engedjük. És ezért fontos azt megnézni, hogyha most előjáróban azt mondanám, hogy milyen egy egészséges, teherbíró, hosszantartó, jó kötődés, egy erős kötődés, ugye? Miket mondunk róla? Szabad elköteleződés, másiknak is szabadságot ad, kölcsönös, érdekmentes, nem féltékeny, hűséges, áldozatkész, őszinte, mit tudom én, jól viseli a távolságot, az öregedést, a nem tudom, a mindenféle dolgot, elfogadást ad és kap, stb. És ezt mindjárt most megmutatom rajta, hogy ez mennyire élő ott van a barátságban. Ott van. Ha van barátságunk. Magyarul érdemes lenne megnézni, hogy ha akarunk kötődésben tanulni, jó, persze a család, meg az elsődleges minták nagyon-nagyon fontosak, és továbbra is természetesen igen. De, amikor tolja el a családot, mi jön ott kötődés képesség iskolájának? Hogy készül föl a párkapcsolódása? Fiam, sehogy. A mostani helyzetben azt mondhatjuk, hogy szinte sehogy. Mert kiment alóla az a tréningterep, nincsen neki tornaterme a mindennapos edzéséhez. A barátság lenne, mert. Ugye, mit mondhatunk a barátságról? Először is, a legkevésbé ösztönös kapcsolatunk a barátság maximálisan szabadon választott, tehát egy nagyon, hogy úgy mondjam, örömös tevékenység lesz. Emlékeznek? Érzelmi intelligencia volt az, érzelmi intelligencia készségek. Hogyan növekednek? Kötődésképesség is, az csak azért mondom. Hogyan növekednek? Élmény, tapasztalat, azonosulás. Mi van, hogyan keletkezik ez? Amikor valamit átélünk, keletkezik egy szinapszis, emlékeznek rá, ugye? Ha még egyszer átéljük, keletkezik, még megerősödik. Sokszor átéljük, nagyon erős lesz, és nem törlődik, tehát majd krízis helyzetben tudod használni. Így keletkezett, ezt mutattam meg egyszer. Azt mondom, de ehhez nagyon sokszor kell átélni valamit. Miért fontos az örömös tevékenység? Mert észre se veszed, és nagyon sokszor átéled, keletkezik a szinapszis, és fel tudod használni akkor is, amikor éppen krízis helyzet van, és nem örömös a tevékenység, ugye? Akkor már mélyből. Ha a kötődés képességet meg akarod élezni, acélozni, arra a helyzetre, amikor majd egy rohadt nagy krízisbe leszel, és mégis kell tudnod kötődni, ehhez elég vastag szinapszis kell. Amit örömös tevékenységekben edzünk olyan erőssé, hogy majd a nehéz helyzetben is meg tudjunk vele állni. Mi a kötődés képességnek az örömös tevékenysége, serdülőkortól kezdve? Nem a szülői kapcsolat. A barátság. És a szerelemben már használni kéne. A párkapcsolatban már használni kell. Az már éles terep. A barátság az az örömös tevékenység, amit szabadon választok, de annyiban másabb, mint a szerelem, hogy biológiailag nincs rá szükségem. Még biológiailag sincs rá szükségem, érted? Annyira szabadon választott. Ugye egy szerelemben már belejátszik a test, ott már űz, hajt, ugye bár sok minden más is. Nincs ezzel semmi baj, de ott van. De a barátság ettől is, hogy úgy mondjam, szabad, És azt is mondhatjuk a baráti érzelmek, hogy az emberi érzelemvilágnak a legtermészetesebb kifejeződése. Tehát a legtöbb érzelmünket egy barátságba tudjuk könnyen, érted? Egy barátságba elmondhatod, hogy utálom, hogy szar, hogy ilyen-olyan, de azt is, hogy rém jó, és hogy azt is, hogy elmesél, hogy így, meg szerelmes vagyok, meg olyan, meg most ezt élvezem, meg szellemi örömöm, minden, érted? Az emberi érzelem világnak a legkülönbözőbb területeit élheted át a barátoddal együtt, meg az ő érzelmeit is együtt. Tehát egy nagyon nagy érzelmi gyakorló terep gyakorlatilag a barátság. A barátságra azt mondjuk, hogy a legegyetemesebb érzelem minden emberi érzelmi kapcsolat között. Mit jelent ez? Hát persze, hogy tudom gyakorolni. Lehet barátom egy lány, lehet barátom egy fiú, majd beszélünk a két nem közötti barátságról még külön is. Lehet barátom egy idős ember, nem? Lehet barátom egy tőlem 20 évvel fiatalabb is, akár. Lehet barátom egy ukrán, lehet barátom egy japán, lehet barátom egy magyar, lehet, érted? Lehet barátom egy hívő ember, és lehet egy nem hívő ember. Mert az emberi személyiség annyira gazdag, annyira kerek, annyira sokféle, hogy a sokféle antennádat sokféle emberrel tudod összehangolni. Tehát olyat sokat láttunk már, ugye, mert még a világnézet is azt is olyan nehéz megérteni, de nagyon sok, nagyon különböző világnézetű ember között ott van például a költő, a B betűs, Bernard Shaw, és egy apácával való levelezése a barátsága. Annyira gyönyörű az a könyv, hogy ezt nem tudom elmondani. Nem tetszik neki Bernard Shaw barátsága az apácával, pedig jó. Szóval, Bernard Shaw barátsága. Tehát a világnézetük egyáltalán nem azonos, és mégis tulajdonképpen van a személyiségüknek több olyan területe, ahol szépen, gyönyörűen tudják a barátságot egymással ápolni. Megjött, jó. Mégiscsak rájött, hogy azért nem olyan rossz az. Tehát nagyon-nagyon egyetemes. Nekem volt például a testvérem, annak idején a bátyám, gyerek volt. Vakbélműtét nem tudom én, és hát gyerekkórházban annak idején senkit nem engedtek be, érted, még a szülők sem, meg semmi, szóval nagyon nagy megpróbáltatás volt neki ez, hogy ott egyedül kellett maradni, ugye a műtétben, meg nem tudom, és könyörgött az ápoló néninek, hogy hát de legalább a barátomat azért beengedhetnék, hát azért gyereket pláne nem engedünk be, azért, hát 73 éves a barátom, hát a szomszédbácsi volt a barátja, hát de tényleg, minden nap átment a szomszédbácsi, az egy vasutas bácsi volt, az mesét neki, beszélgettek meg, és az volt a legjobb barátja. És a testvérem 10 éves volt akkor. Tehát ezért azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon egyetemes a barátság, tehát nagyon sokféle, nagyon sok, na jó, érzitek, miről van szó. Jó. Mi a forrása? Tulajdonképpen egy érzelmi és szellemi, tehát érzelmi és szellemi energia, és még a tudatalatti is. Nem is tudjuk, hogy miért választjuk barátunknak. Nagyon szép ez. Én választom, de nem a racionalitás választ, hogy azért, mert ő volt a legszebb, vagy ő nyerte meg a nem tudom én az OKTV-t, nem ezért szoktunk barátot választani, vagy hogy annyira jó hasított a munkahelyen, hogy fú, hát szóval ez a igen. Érted? Tehát ez semmi. És sokszor, vagyis soha, vagy nem tudom, nem tudod megmondani, miért az lett a barátod. Nem tudom én, volt egy ilyen nagy közösség, ott voltak nem tudom én hányan, és az a kettő lett a barátod, vagy az egy azok közül. És nem is a legtökéletesebb, és nem is a legjobb. És ugyanígy lehetett látni, ahogy például Jézus is választja a barátait. Hát nem a legkitűnőbbeket, nem a legnagyobb rangúakat, nem a legügyesebbeket, nem a legnagyobb tanítókat, nem a legokosabbakat, nem a legszebbeket. És nem. És ezért ez ilyen nagyon sokszor megfoghatatlan, az egész személyünk benne részt vesz, tehát az egész mélységet, tehát azok a mélyek is, amiket nem is érzékelünk. Az egyik összetevője a hasonlóság. Nagyon érdekes, hogy minden barátban találunk valami hasonlóságot, amire úgy rányítunk, hogy hú, te is így gondolod, hú, érted? És ebben olyan klasszul egyetértünk. De ez nem elég a hasonlóság, és mindenféle hasonlóság nem is teremt barátságot. Tehát az érdek például nem hasonlóság, az érdekazonosság. Ott nem lesz barátság, az lesz kevés, az egy érdek valami lesz. A világnézet sem elég, mint ahogy mutattam, van különböző világnézetek körül. És az élethelyzet is csak egy vékony és időleges dolog. Ez szokott lenni például homokozó körül anyukák összegyűlnek, és akkor úgy néz ki, mintha ottan barátságok is kötődnek, az nem lesz mint barátság. Ott az élethelyzet összehozza őket. Neked is ilyenkorú gyerekem vagy, nekem is, a tiéd is hisztizik, meg az enyém is, megnézem, hogy az se eszik, meg az enyém se, meg nem tudom én, micsoda se, ott, stb. Mert ezeket a gondokat megosztjuk, ezeket a nem tudom én, és mégse lesz mindegyikből barátság. Ez kevés. Az élethelyzet helyzete kevés. Tehát sokkal több, sokkal másabb, sokkal szabadabb hasonlóságok azok, amelyek összekovácsolnak egy barátságot, és nagyon gyönyörűen belefér a különbözőség. Nézzétek meg a barátokat, vagy ha van, gondoljatok bele. Nekem szinte csak olyan barátom van, aki nagyon különböző tőlem. Tehát valami nagyon. És én azt élvezem is, hogy jé, hát erre én nem is gondoltam. Hogy lehet ilyesmi féleképpen? Tud számolni például, remekül tud számolni. Mindenfélet megjegyez számokban, nagyszerű. Tehát egyszerűen annyira élvezem, annyira tudom csodálni, és nem tudom én, de nem érzem magam mellette hülyének, érted? Mert ő neki meg ez nem annyira zavaró, hogy én ezt nem annyira. Tehát hihetetlen szép az, ahogy a hasonlóság és a különbözőség is részt tud venni ebben az egységben. Most nem sokára jó az a... Jó, igen, 5 perc múlva csinálok szünetet, kis kitartás, jó? És akkor valahogy majd még folytatjuk, jó? Tehát ezeket nézegetjük, hogy a barátság, hogy a kötődés képesség iskolája még. Például kölcsönös. Ugye a szerelem nem mindig kölcsönös. Az nem mindig kölcsönös. Barátság csak úgy működik, ha kölcsönös. Tehát van olyan szerelem, érted, amit átérsz és lángolsz, és nem tudom én, és a másik az se tudja, hogy a világon vagy. Ilyen is van. Ugye bár akár, de barátságban ilyen nincs. Tehát barátság csak a kölcsönösségben él. Tehát gyakorlatilag be kell vonni mind a két, be kell vonódnia mind a két személynek. Hát persze, hogy nem haszol leső. Tehát ez a leghülyébb érzés, ugye, hogy egyáltalán nem számít az, hogy ebből a kapcsolatból van-e valamilyen, bármilyen hasznod is. Tehát semmilyen. Tehát van semmilyen, hát az ugye ez nyilván egy érdekkapcsolat, és az nem is lesz sose barátság. Itt van egy olyan momentuma, hogy gyerekkorban igazi barátságok ritkán jönnek létre, tehát inkább az a különlegesség. Mert a gyerekkorban nagyon érdekes, hogy azt keresi a kisgyerek a másik kisgyerekbe, aki az ő énjén, hát ugye én központú világban él. Kivetíti az élményét, amilyen ő szeretne lenni, úgyhogy a legmenőbb gyerekeket akarja általában barátnak, vagy nem tudom, aki valamilyen szempontból neki tetszik. És ezért ezt váltogatja is, mert abban a pillanatban, hogy nem felel meg ennek az ideális énjének, mert mondjuk nem hívta meg a buliba, akkor öri-hari, kész. Nem, nincs semmi barátság, kész. Ezt csak azért mondom, hogy gyerekkorban a váltogatott barátságoktól ne legyünk oda, nincs semmi baja, nem állhatatlan a gyerek, nem hűségtelen, vagy mi a fene az, szóval nem olyan. Tehát semmi baja nincsen, csak gyerek. Tehát gyerekkorban az inkább a ritkább, hogyha valami barátság megmarad, akár van ilyen azért egész életen át, vagy visszakerülnek, visszasodrónak, vagy valami. De általában a gyerekkorban még nem az a kapcsolódási szint a barátságban, tehát nem a gyerekkori kötődésnek az iskolája a barátság, hanem a későbbieknek, amikor még nem szabadna abba hagyni a kötődés iskoláját. Gyerekkorban a kötődés apa, anya, amiket meséltem. Jó. A valamilyen társ, de ez itt most nem a igazi élettársa gondolok, mert ez is már át van írva, hanem a valamilyen társ, például munkatárs, kartárs, elvtárs, kórustárs, sporttárs, nem tudom milyen társ, az nem. Az még nem, mert az csak egy szelete az életünknek, amiben társultunk, ugye? Ebben a helyzetben, az még attól nem feltétlen barátság. A barátság tulajdonképpen az, amikor van egymás számára közölni valónk, tehát egymás számára személyesen, nem kifejezetten tárgyilagos, ugye egy munkatársi az egy tárgyilagos kapcsolat, hanem én és te érzelmi kötődése. Mit jelent? Van egy kórus. Ott vagyunk kórustársak. Jóba vagyunk, persze. De nem kell, hogy az összes ember az én barátom legyen. Nem kell, ugye, nem kell. Ezek közül csak azok lesznek a barátaid, akiknek személyes közölni valód is van úgy általában. Tehát személyesen is van egy szálad, azon túl, hogy most milyen jó elénekeltük ezt a halleluját. Személyesen is. Ezt lehet azért kell szünetet tartani a kórus foglalkozásban, hogy lehessen a személyes közölnivalókat, ne a két darab között én vezetek kórust. Borzalmas. Mikor annyi személyes közölnivalójuk van egymással. Na szóval. Tehát ezt jelenti a barátság, tehát a maga valamiben való társulás, az még nem barátság. Érdekes a barátságban, hogy nincs olyan módon kitéve érzelmi ingadozásnak, ahogy a szerelem. A szerelem nagyon érzékeny érzelmi ingadozásnak is ki van téve, ugye? Tehát nagyon sokféle minden, mert belejátszik a test, belejátszik az állapot, tehát az tényleg egy érzékenyebb kapcsolódás már. A barátságban ez sokkal stabilabban tud lenni. Tehát ahogy megfigyelhetjük a barátságoknak az érzelmi hullámzását, az egyáltalán nem üti meg, de még messziről se a szerelmi kapcsolódásnak a hullámzását is, ezért könnyebb tanulóterep. Nagyon-nagyon jó a barátság erre, illúziók nélküli viszonyulást tanulunk. Tehát, mit jelent ez? Ugye, kisgyerek én központú, úgy viszonyul a többiekhez, hogy minden én meg én meg én, és mindenki viszonyuljon hozzám, jó. Jön a serdülőkor, hát az is még eléggé én központú, illetve van egy ilyen fekete-fehér világa. Valaki vagy félisten, vagy tök hülye. Kész. És akkor ebbe berendezi. És amikor elkezdődik serdülőkor közepe felé, az a fajta pontosan a barátságban elkezdődik az a felfedezés, hogy az én barátom, hát nem komplett, az igaz, de nagyon bírom. Hát nagyon bírom. Akármilyen hülye. Akkor is nagyon bírom. Érted? Tehát ez az, amikor illúziók, de ezt tanulni kell, ez nem megy önmagától, ez is képesség. Tehát ez nem megy. Ez nem megy. Tehát az, amikor azt mondom, hogy egy valaki nem tökéletes, de mégis az enyém, de mégis szeretem, ezt a barátságban tudjuk először örömös környezetben tanulni. Itt nagyon fontos, hogy itt kicsit könnyű azt elfogadni, hogy hülye vagy, de szeretlek. Kész. Érted? Ott van a kis hercegnek a kis története, ugye? Nem a legtökéletesebb rózsa a barátja, ugye? Hanem akiről leszette a tetveket, akinek ez volt az, akinek hallgatta a sírását, akinek nem tudom, érted ez? Az lett a barátja. Akire szánt időt, nem tudom én mi. És látta, nem a legtökéletesebb, de, és nem is egy az sok rózsa között, mindenki közül megismeri. Nem tökéletes, de mégis szeretem. Na most ezt, amikor egy ilyen könnyű, most így mondom, könnyű kapcsolódásban tanuljuk, érted? Akkor edzük azt az izomzatot, amikor majd arrébb kell menni, és az anyósodat. Ott kell izomzat. És nem csak ott, akár egy párkapcsolatban is. Amikor azt mondtuk ugye az elején, hogy az elején hú, mert milyen gyors, mert milyen fürge, meg milyen nem tudom én, és akkor pont az lesz a legnehezebben elviselhető része egy 30 év múlva. Micsoda türelmetlen, milyen hektikus, semmit nem tud kivárni, mindig van egy ötlete, vagy nem tudom micsoda. Maradjon már veszteg. Érted, az elején szeretted, hogy milyen csöndes, milyen mindent meghallgat, nem tudom én. 30 év múlva megalszik a tej a szájában, mert nem szól egy szót se, és a többi. Akkor már ezt a fajta illúziók nélküli viszonyulást igencsak kell alkalmazni. Tehát az egy nehéz terep már. A közeli párkapcsolat, amikor minden nap, mindenbe, érted, a szájszaga is ott van, és a mindene. Hát, ott már gyakorolni kell, ott alkalmazni kell a szeretést, a kötődésnek ezeket a nehezebb terepeit. Hol tanuljuk meg? Hát a barátságban. A barátságban, amikor százszor rájövök arra, hogy a barátom nem a legtökéletesebb, de rendkívül klassz barát. Hát nem adnám semmiért. Na, minden. Ha persze, az én barátom, nem? Igen. Erről ezt tanuljuk a barátságban. Megnézem még ezen a PPT-n mi van, és akkor megyünk szünetelni. Hát igen, tágas, nem féltékeny. Ugye népek barátsága nincs is, tehát csak személyesen egyének barátsága létezik gyakorlatilag, és abból vannak csoportok, ugye? Jó. És azért mondjuk tágasnak, mert sokkal kevésbé féltékeny, mint egy szerelem. Tehát nincsenek, tehát a szerelem természetesen kizárólagos. Természetesen. A barátságban azt is tanuljuk, hogy igen, jó, attól még, hogy a te barátod vagyok, attól te még lehetsz más barátja is. Tehát tudod, ez a nagyvonalú szeretés, hogy attól te még tudsz kapcsolódni máshoz. És igen, és én is ezt el tudom viselni. Az a barátság, ami elkezdi ezt a féltékenykedést, hogy nem hívott meg nem hívott föl, és nem tudom én, ez nem érett személyek, ez nem barátság. Tehát nem barátság. Az igazi barátság tényleg nem féltékeny, mert gyakorlatilag ki tudja azt tágítani, tehát egy nagyon nagy lelkű, egy nagyon-nagyon tágas szeretés. És képesség, amit aztán majd fókuszálunk egy párkapcsolatra, meg fókuszáljuk a gyerekünkre, és megtanuljuk, hogy attól még, hogy az egyik gyerekemet szeretem, a másikat is, és a többi. Ez nagyon nagy iskola. Tehát most még csak egy kicsi részét mutattam meg, még van egy része, most lesz egy ilyen barátkozós és kapcsolódós idő, most van egy kicsi szünet, de ezen fogunk végigmenni, és ez egy nagyon fontos, hogy rálássunk arra, hogy szükségünk van kötődésképesség iskolára, szükségünk van tréningterepre, edzésterepre, nagyon nagy szükségünk van. Nem mindenben tudjuk a családban betölteni, mert a családi kapcsolódások egyrészt nem szabadon választottak, másrészt másik jellegűek, tehát gyakorlatilag a barátság egy olyan hiányt töl be, ami majd képessé tehet arra, hogy egy magasabb szinten kötődjünk, és egy erősebb, teherbíró kötődés képességgel lépjünk be egy párkapcsolatba, vagy egy családi kapcsolatba, vagy egyéb kapcsolatokba, vagy akár az Isten kapcsolatba is. Ne felejtsük el, Jézus is azt mondta, amikor a legminőségibb kapcsolatot akarta megjelölni, hogy nem tanítványaimnak mondanak titeket, hanem barátaimnak. Barátaimnak. Ezt tartotta annak, ami igazán fölemelendő, és egy igazán mély minőségi kapcsolat. Na jó, most szünet. Köszönöm.